Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri főegyházmegye papjai, Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémánt misés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti-észak-keleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati-észak-nyugati határszélen csapadékgócokra lehet számítani. Hajnalra páraköd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk. Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte pappá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint 2 évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
És miben különbözik mondjuk ez a latino pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni. Viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyasz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinok, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.
És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek. New Brunswickon a Szent László templomba, Paszékon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak. Nem tudom, nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket, és a világi dolgok, a gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
Esta tristeza mía.
Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ilyen Nyugronszvikon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné, hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ez lenne talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet, és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
De mis ojos, como han llorado por su traición.
Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, komoly változások vannak a világban, gazdasági, társadalmi téren, és ezzel összefüggésben nyilván az emberek fejében is. Nincs ez másként hazánkban sem, ráadásul áprilisban a választói akarat úgy döntött, hogy más irányban képzelik az ország jövőjét, mint az elmúlt 16 évben. A részletekről persze keveset tudni. Egyik hangsúlyos témaként az egyházi iskolák kérdése került terítékre. Közkeletű tévhit például, bár nem biztos, hogy ilyen megengedően kell fogalmazni, mondjuk inkább úgy, hogy az egyház ellenes propaganda kedvelt toposza, hogy az állam többet költ az egyházi iskolákra, mint a világiakra. Ez természetesen nem igaz, és nem is szabadna így lennie. Az igazság az, hogy egy tanulóra, fillérre pontosan ugyanannyi támogatás jut az állami, egyházi és alapítványi iskolák esetében. Az tény, hogy más a finanszírozás rendszere, és emiatt a felekezeti intézmények hatékonyabban tudnak gazdálkodni. Hasonló vád az is, hogy az egyházi iskolák szegregáltan működnek, vagyis kiválogatják az úgymond megfelelő tanulókat és elit intézményt hoznak létre. Akik a Facebookon ezt osztogatják, bizonnyal nem jártak még vidéki egyházi iskolák közelében sem, ahol a pedagógusok megfeszített munkával igyekeznek a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő gyermekeket oktatni, nevelni. És ebben nem csak a szorzótábla tartozik bele, hanem a köszönés, a kézmosás és még sok más alapvető dolog, ami sok esetben valamiért kimaradt a családi nevelésből, de kulcsfontosságú az ember életében. Magas szinten hangzott el a kijelentés, hogy az egyházi iskolák nem vesznek fel cigány tanulókat. A pontos mondat így hangzik: az egyházi iskolák akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket. Sajnos ez a kijelentés is annak tanúbizonysága, hogy az elméleti szakemberek íróasztala borzasztó nagy távolságban van a valóságtól. Összességében azt lehet tapasztalni, hogy komoly hergelés indult az egyházak ellen, és ennek számos elképesztő hatása van. Egerben nemrég döntöttek le és törtek össze egy Mária szobrot. Dunavecsén a béke királynője szobor egyébként már harmadik alkalommal lett vandál kezek áldozata. A közösségi médiában is sokan igyekeznek lincs hangulatot teremteni, gyűlöletet gerjeszteni. Egerben egy kettős kereszt állítását tervezi egy civil közösség, a Fertálymesteri Testület, saját pénzből a város határára. A hír nyomán a közösségi médiát elárasztották a fanyalgók, a gyűlölködők, és nem telt el sok idő, egy kedves véleményező azt is megjegyezte, hogy majd fel kell gyújtani. Igen, itt tartunk. Kedves hallgató, az imént mondottak tükrében nem könnyű higgadtnak maradni, pedig nagy szükség van rá. Hogy mi a teendő, nem tudom, csak azt látom és tapasztalom, hogy az indulatok eluralták a józan gondolkodás terét. Ha ugyanebbe a hibába esünk, vesztes helyzetbe sodorjuk magunkat. De elége vajon a türelem, a nyugodt hangvétel, a tárgyszerű tájékoztatás? Jézus egyik missziós felszólításában ezt mondta: íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ez lenne a pontos megoldás, csak a gyakorlatban nem könnyű. Mert nincs egyértelműen fekete vagy fehér ebben a helyzetben. Sok embert félrevezettek, hergelnek, és valljuk be, az elmúlt időszak számos téren generált olyan hatást, nem megfelelő döntések és alkalmatlan személyek miatt, ami határozottan ártott a közösségnek. Sok tehát a bosszú szomjas ember, és közöttük sokan vannak, akik saját életük sikertelenségét vetítik ki, külső tényezőket, felelősöket okolva. Vannak, akik egyenesen kijelentik, hogy olyan elszámoltatás kell, ami nem csak az úgymond felső rétegeket érinti, hanem mindenkit, akinek bármiféle köze volt az elmúlt 16 évhez, akár a legalacsonyabb szinten is. A bűnöknek persze kell, hogy legyen következménye, azért vannak a törvények, hogy a végrehajtó szervek ezek szellemében végezzék dolgukat, de ha a kollektív bűnösség jegyében mondjuk a hivatalokban a titkársági dolgozókat is meghurcolják, az már nem illeszkedik a sokat hangoztatott európai értékrendbe. Ez engem inkább a tanácsköztársaságra emlékeztet. Kedves hallgató, a minap járt szerkesztőségünkben Böjte Csaba ferences szerzetes. Nagyon tartalmas beszélgetést folytattunk. Szeretem az ő szavait, tanítását, mert egyszerűen és világosan mondja el. Ő azt mondta, nem kell foglalkozni a világ hisztijével, mert a mennyei törvényszék előtt kell majd megfelelnünk. Ezt a mondatot kell a szívünkbe zárni.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. Ebben Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. Majd az Ökumené testvéregyházaink fél órája következik. Hajnali egy órától híreket hallanak. Cseperedő című műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a csúfolódásról. Ezután a Sziluett következik. Ebben Grenerci Anna Lili egyetemistával, saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkör társulatról beszélgetünk. Hajnali 3 óra után híreket mondunk, majd a Lélek útjain című műsorunk következik. Ebben Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát, a rend vértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról elmélkedik Kónya Ákos református lelkész. Majd a közelkép szól. Adásunkban Reggő Dániel íróval és Bátor Botond Pálos szerzetessel beszélgetünk. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól. Ebben dr. Buckó József néprajzkutatóval beszélget Farkas Erzsébet. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Német Tamás, Papildikó, Papp Péter, Pédri Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Természet mulandóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A születés és a halál között húzódik az a fehér lap, amelyet kinek-kinek az életével kell teleírnia. A keresztény ember a mondani valóját a hitében fogalmazza meg. Felismeri, hogy Isten hívta meg arra, hogy a fehér lapot teleírja olyan mondani valóval, amely a szívéből jön. A témát Istentől kapja. Komoly feladat ezt a témát egész szívvel befogadni. Nem is megy egyszerre. A hívás befogadása állandó növekedést, elmélyülést kíván, és egyben állandó visszatérést, megújulást. Életünket tehát az Isten iránti engedelmesség és szeretet szolgálatában kell megélnünk, személyiségünk kibontakozását és fejlődését ebben a keretben kell értelmeznünk. Istenem, add, hogy életem fehér lapjára mindig csak az irántad és embertársaim iránti szeretet tintájával írjam életem történetét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a